évtizedeken keresztül hallottuk a felszólítást, vagy a vágyakozást, hogy Magyarország gyógynövény nagyhatalom lehetne, de mégsem lettünk azok, legalábbis még itt a 21. század elején biztosan nem, vagy az európai átlaghoz képest, igen?
Ha az adottságokat tekintjük, akkor lehetnénk, mert klimatikus szempontból Magyarország nagyon sok növény termesztésére kiválóan alkalmas. És volt olyan időszak a múlt század közepe táján, vagy második felében, amikor valóban elég jelentős exportot bonyolított le Magyarország.
Milyen gyógynövényekből?
Hát azokból a gyógynövényekből, amelyek akkor hagyományos gyógynövények számítottak, és nagyon sok fűszernövény volt ezek között. A helyzet azért változott, és ezért nem tekinthetjük ma már magunkat a gyógynövény nagyhatalomnak, mivel azok a növények, amikre az akkori gazdálkodók rá voltak állva, azok már úgymond kimentek divatból. Tehát a jelenleg divatos és jó áron eladható növények nagy része az ma már nem nálunk terem.
Ami korábban nálunk termett, azok közül melyeket lehetne megemlíteni?
Mondjuk a köményt, ami egy nagyon nagy mennyiségben termesztett növény volt, gyógynövény is, fűszernövény is, de ez például nem egy olyan növény ma, amit nagyon jó áron el lehetne adni. Azok a növények, amelyek gyógytermékekben, gyógyszerekben megtalálhatóak, és döntően nyugat-európai gyárakban készülnek, na azoknak az alapanyagai igazán jó áron eladható. Például a echinácea, vagy kasvirág, dél-afrikai muskátli, akkor az orbáncfű, és még van néhány ilyen divatos növény, mely ma az európai piacon feldolgozott termékként arat. És az nem történt meg, meglátásom szerint Magyarországon, hogy átstruktúrálódjon a gyógynövény termesztői szektor, és döntően ezekre a divatos, jól eladható növényekre álljon át. Vannak olyan vállalkozások, amelyek ezekkel foglalkoznak, de van, aki viszont nem jól eladható növényeket termeszt.
Itt a feldolgozó üzemek hiányoznak elsősorban?
Hát ez a másik jelentős probléma, hogy Magyarország döntően nagyon alacsony a feldolgozott árut exportál, tehát szárított formában megy ki a növények nagy része, kicsi a hozzáadott érték. Tehát ha már egy kivonatként exportálnánk, akkor jóval magasabb hasznot lehetne realizálni. Tehát ez egyébként nem csak a gyógynövényiparra jellemző, ez más magyarországi ipar ágazatokra is jellemző, hogy sokszor nyersanyagként mennek ki az áruk, és emiatt a haszon nagy része külföldön realizálódik. Előfordul az, hogy megtermesztik itt a növényt, szárított formába exportálják mondjuk Németországba, és utána importáljuk a készterméket, és a haszon nagy része az meg nem nálunk csapódik le.
Említette, hogy vannak olyan termelők, akik érdektelennek mondható gyógynövényekkel foglalkoznak. Melyek ezek?
Például ezek a fűszernövények, ahol nagyon nagy a nemzetközi konkurencia. Például olyan hagyományosan magyarnak gondolt gyógynövényekre is utalhatok, mint a kamilla. Kamilla Magyarországon kiváló minőségben termeszthető, a sziki kamilla az hungarikum, viszont ha bemegyünk a boltokba és leveszünk egy kamilla teát, akkor nagyon jó eséllyel nem magyar kamillát fogunk levenni, hanem egyiptomit. Kapható magyar is, de a termékek zöme az nem magyar kamillát tartalmaz. Egyszerűen abból kiindulva, hogy egyiptomban olcsóbban elő lehet állítani. Hiába a minősége nem közelíti meg a magyart, de ár miatt mégis az hódíthat teret.
Ráadásul kamilla.
Ráadásul kamilla, és ezt úgy mondjuk a fogyasztónak nem is feltétlenül derül ki, hogy ez mi.
Mennyiben támaszkodik a modern európai orvoslás a gyógynövényekre? Egyáltalán az egészségügyben milyen kultúrája van a gyógynövények felhasználásának?
Nagyon heterogén a kép. Nagyon különböző tradíciók vannak európai, különböző országaiban. Bizonyos államok, például Németország, Ausztria, Svájc, ezekben fontos szerepet játszanak a gyógynövény készítmények. Sok esetben bizonyos betegségekben elsőként választandó gyógyszernek számítanak. Máshol, köztük a keleti blokk országaiban ez a hagyomány valahol megszakadt, és ma már ezek a gyógynövény termékek jóval kevésbé a részei a terápiának, mint amennyire mondjuk jogosan helyet kaphatnának.
Megszakadt ez a hagyomány. Mondjuk a 19. századot követően szakadt meg?
Döntően ez a 20. század első évtizedeit jelenti, amikor a szintetikus gyógyszergyártás kialakult, volt egy ilyen euforikus időszak, amikor azt gondolták, hogy majd mindent meg lehet gyógyítani szintetikus gyógyszerrel. Sok mindent meg is lehet, de nem mindent. és ebben az időszakban nagyon sok országban a növények háttérbe szorultak, így történt ez nálunk is. A különbség az az, hogy következett egy zöld hullám, amikor rájöttek, hogy mindenre nem jók a gyógyszerek, és indokoltan, indokolatlanul elkezdtek az emberek és a gyártók is a növényekhez visszatérni, visszafordulni. Ez Nyugat-Európában mondjuk úgy a 60-as évek körül kezdődött, a keleti blokk országaiban viszont 80-as években és a 90-es években csúcsosodott ki. Tehát itt van egy ilyen fázis késés, és ez is az egyik ok, hogy vannak olyan országok, ahol a gyógynövények már jobban újra szerves részévé váltak a gyakorlatnak, mint például nálunk.
Az oktatásban ez a lépésváltás már megtörtént?
Azt kell mondjam, hogy igen, és ha éppen Szegeden beszélgetünk, és azt gondolom, hogy itt ebbe élen járunk. Nálunk a gyógyszerésztudományi karon a fitoterápia, gyógynövény és orvoslás az egy kötelező tárgy az idei évtől. Nincs olyan szegedi gyógyszerész, aki úgy kerül ki a patikába, hogy a gyógynövényekről ne tudna szakszerű információkat, és az orvostudományi karon is ez egy kötelezően választható tárgy. Tehát, hogyha valaki érdeklődik leendő orvosként, akkor szakszerű ismereteket szerezhet. Ez nem mindenhol van így, de remélhetőleg ez az irány halad előre Magyarországon.